Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 150. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 150. Zsoltárunk első versét énekeljük, dicsérjétek az Urat. És a 296. dicséretünket keressük ki. A 296. dicséretünknek a 4., 5. és 6. versét énekeljük. A 296. dicséretünk 4. verse így kezdődik: mennyből nagy öröm fénylik rám.
Imádkozz. János hálódúzó. Nagy az Úr ezekre méltó.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva a helyünket, hitvallásunk a Heidelbergi KT soron következő úrnapjának, a 7. úrnapnak kérdéseire és feleleteire figyeljünk. A kérdéseket és a feleleteket felolvassa Gészabó László presbiter testvérünk közöttünk, és ezek a kérdések az ember megváltásáról szóló téma körben íródtak, és azon belül is a Krisztus által való megváltásunkat taglalják.
Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jótiteményét elfogadják. Mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer, mint a szívbeli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjez bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, megigazulást és életet ajándékoz kegyelméből. Egyedül Krisztus érdeméért. Mit szükséges hinnie a keresztény embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket a mi közönséges, kétségen felülálló keresztjén hitvallásunk tételei tanítanak. Hogy szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatik Szentlélektől, születik Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemették, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Isten igéjére figyeljünk a következőkben, melyet Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelének 4. fejezetéből olvasunk. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében a 4. fejezet 12. versétől a 16. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Isten áldó szeretete és kegyelmessége adja, hogy megértsük hozzánk szóló üzenetét, velünk közölt akaratát. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki kegyelmességedet abban is megmutatod, hogy képessé teszel bennünket a hitre, hogy többé ne kételkedjünk benned és kijelentett igazságaidban, a valóságban, hanem bizalommal adjunk neked igazat, és legyünk mindannak követői, amit számunkra elrendeltél. Azért is kérünk most téged, hogy ezt a hitet, munkáld, teremts meg bennünk. És ha megtetted ezt, akkor tápláld bennünk ezt a hitet, hogy el ne fogyatkozzék az bennünk. Köszönjük neked igédet, a lelki táplálékot, amellyel gazdagítasz, előbbre vezetsz bennünket ismeretben, és ezáltal a benned való bizalomban is. Adjad, Urunk, hogy úgy tudjon ez megszólalni most közöttünk, ahogyan azt Te elrendeled, ahogyan kijelented, tisztán, szent és igaz módon. És könyörüljél meg rajtunk, hogy úgy is tudjuk ezt fogadni, mint ami a Te utad hozzánk emberekhez, mint ami a Te ajándékod nekünk a boldog és örömteli életre. Kérünk, hogy így segíts meg bennünket, hogy ebben az órában Te rajtad legyen a mi figyelmünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy értelmünkkel, szívünkkel, lelkünkkel hozzád tudjunk fordulni. Őrizd meg attól, hogy elkalandozzanak a mi gondolataink, hogy leterheljenek bennünket mindazok a gondok, amelyekkel talán ide érkeztünk. Segíts meg bennünket, hogy téged lássunk olyannak, amilyen Te vagy, és azt érthessük meg, amit Te szeretnél most nekünk mondani és üzenni. Köszönjük, hogy így lehet értelme a mi Isten tiszteletünknek és itt létünknek. Légy segítségül ebben nekünk. Amen. Kedves testvéreim, a Barna énekes könyvből énekeljük a 627. dicséretünk első versét, az ige hirdetés hallgatására készülve. A 627. dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik: igéddel áldj meg bennünket, Urunk. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a levél 4. fejezetéből olvasom. méghozzá a 14. verstől a 16. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Ne hanyagold el a benned lévő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Kedves testvérek, a harmadik vasárnap foglalkozunk a Timóteushoz írt levél eme néhány versével, és elmondtuk azt, és elismétlem most is nagyon röviden azt, hogy az apostol nagy szeretettel és határozottsággal bátorítja ebben a pásztori levélben az ő fiatal munkatársát, Timóteust, aki az efézusi gyülekezetben szolgált, bátorítja őt három felszólításban is, amikor azt mondja, hogy legyen példája a hívőknek, legyen gondja az írás felolvasására, tanulmányozására, igehirdetésre, és ahogy ma olvastuk, azt is elmondja az apostol, hogy ne hanyagolja el azt a kegyelmi ajándékot, amellyel rendelkezik. Röviden emlékeztetem a testvéreket, hogy Timóteus feltehetőleg a gyülekezet tagjainál képzettebb és talán hitben elől járóbb is volt, mégis sok volt benne a félelem, és ugyanakkor nem elképzelhetetlen az sem, hogy megkísértette őt az a gondolat is, hogy mivel a többiek előtt jár, csak arra ügyeljen, hogy ez az előny megmaradjon. Pál apostol szeretné kisegíteni a kísértésekből ezt a fiatal embert, és szeretné őt arra bátorítani, hogy semmiképpen ne másokhoz igazodjon, hanem mindazt, amit Isten neki adott, jó gazda módjára gondozza, ápolja, és legyen eképpen példa mindazok előtt, akiket tanít, és legyen példája úgy általánosságban a hívő embereknek. Mivel mi is ezek közé tartozunk, ezért is tekintjük végig, hogy mi mindenre buzdította őt az apostol. Így érkezünk most tehát a 14. és 15. vers üzenetéhez, ahol úgy szól a harmadik felszólítás, hogy ne hanyagold el. Ne hanyagold el. Ez egy magatartást jelöl, amire itt az apostol Timóteust figyelmezteti. Mondhatnánk úgy is, hogy egyfajta hozzáállást jelöl a dolgokhoz. Egy formát jelöl. Ne hanyagold el. A törődés, a valamivel való foglalkozás kötelességére utal itt az apostol. Egy meglévő dolgot, ami adott, ápolni és gondozni kell, mert a gondozás és ápolás hiányában elsorvad, elvész, és ezzel értelmét is veszti. Azt gondolom, hogy ez a ne hanyagoljuk el magatartásforma törődés jól szemlélhető és szemléltethető a mi hétköznapi életünk dolgaiban is. Hát van itt most két szép virág az úrasztalán, de ha elhanyagoljuk ezeket a virágokat, azaz, ha nem öntözzük, ha nem vesszük le róla időnként azokat a leveleket, amikre már nincsen szüksége, akkor mindannyian tudjuk, hogy el fognak sorvadni, lekókadnak, megsárgulnak a levelek, és aztán értelmét veszti az egész növény. Elpusztul és elhal. De mondhatnék más hasonlatot is, amelyet talán fiatalabbak, meg idősebbek is értenek, meg tudnak. Hát A gyülekezet szerintem minden tagja tanult nyelvet, akár önként, akár kötelező jelleggel, egy idegen nyelvet, de azzal is szembesültünk már, azt gondolom mindannyian, hogyha a nyelv tudását az ember nem gondozza és nem ápolja, akkor az gyakorlatilag szépen lassan elsorvad. Elsorvad, elfelejtjük. Hát persze még lehet, hogy el tudunk olvasni szavakat, még lehet, hogy ki tudjuk ejteni, de már nem emlékszünk rá, hogy mit is jelentett. Hát régebben még megmertünk szólalni, most már nem merünk megszólalni. Ha nem ápoljuk és nem gondozzuk, akkor elsorvad, értelmét veszti. De, hogy még közelebbi példát hozzak, az elhanyagolásnak egy jó példája az, ami hát sokszor a mi hétköznapi életünknek is része, amikor valaki a gyermekével nem foglalkozik egyáltalán, vagy nem megfelelően. El lehet hanyagolni egy gyermeket is. És tudjátok mindannyian, hogy mi jön ebből, mert talán néhányan át is éltétek ezt ma már bűnbánattal visszatekintve a fiatalságotokra, meg a rossz döntéseitekre, hogy az elhanyagolt gyerekkel mi lesz? Az elkallódik. Az, amint teheti, lelép hazúról. Az nem olyan lesz, mint amilyennek mi látni szeretnénk. Az nem lesz életre való ember. Abból csak szomorúság van. Azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy utalok, Timóteus, arra, hogy neked törődnöd kell bizonyos dolgokkal, azokat ápolnod és gondoznod kell, hogy el ne vesszenek az életedből, hogy értelmét ne vessze a te szolgálatod. Egyfajta magatartásra utal itt az apostol, és ez az, amit legelőször is meg kell értenünk, hogy nem csak Timóteusnak, hanem minden hívőnek ez a felelősség teljes törődés kell, hogy a magatartása legyen. Gondunk kell, hogy legyen dolgokra. Ez nagyon ellentmond annak, amiben élünk, mert a társadalom, a gondolkozás, amiben élünk, amit sokszor elmondunk magunk között, én is szoktam emlegetni, a fogyasztói társadalom nem arról szól, hogy te túlzottan gondoskodjál a dolgokról. Arról szól, hogy vedd meg, használd, és hogyha nem jó, ha majd elkopik, akkor dobd ki. Akkor dobd ki. Régen a gyártók általában arra törekedtek, még a háború előtt, meg egy kicsit utána is, hogy amit készítenek, az tartós legyen. Ma már nyíltan beszélnek arról a kutatók, hogy minden árucikkbe, amit megveszünk, főként a műszaki árucikkekbe, tudatosan be vannak építve olyan alkatrészek, amelyek meggátolják azt, hogy ezek az eszközök hosszú életűek legyenek. Nem az egész fog elromlani, csak egy gyenge pont, amit szándékosan beleépítettek, és amit aztán persze majd utólag azt mondják, nem lehet javítani. Vegyél újat. Nem gondoskodunk sokszor, nem becsüljük meg azt, amink van. Sokszor látom a gyermekeken, akik mobiltelefonokkal jönnek, mennek, új drága készülékekkel, ide csapják, oda csapják, egy hét múlva úgy néz ki a készülék, amit 50-60-100 ezer forintért vettek a szülők, mint hogyha a kutya szájából vették volna ki. Nem ismerjük ezt. És sokszor hitünkkel is így vagyunk. Valamit el tudunk mondani. Ó, hát régen megtértem. Ó, én konfirmáltam valamikor. Aztán olyan karcos a hitünk. Olyan opálos a mi hitünk. Olyan porlepte a mi hitünk. Olyan semmilyen a mi hitünk. Nem úgy van ez sokszor, hogy megrendülünk, amikor itt a konfirmandusok válaszolgatnak a kérdésekre, hogy na, ezt nem is tudtam. Pedig hát mi már felnőttek vagyunk. Nem úgy van, hogy akkor jut eszünkbe, hogy hát tényleg így tanultam én is. Testvérek, az apostol azt mondja Timóteusnak, hogy ne hanyagold el. Ne hanyagold el a hitedet, és itt most konkrétan az apostol utal egy nagyon fontos dologra, amire ennek a magatartásformának, ennek a hozzáállásnak irányulnia kell. Hiszen mit mond az apostol, hogy mit ne hanyagoljon el a fiatal munkatársa? A benned lévő kegyelmi ajándékot, a benned lévő kegyelmi ajándékot. Hát mondhatnánk, hogy ez Timóteus kapott ilyen kegyelmi ajándékot, nem tudjuk, mert nem nevezi meg az apostol konkrétan, hogy mi volt ez a kegyelmi ajándék. Ez egy olyan érdekes dolog, ez a szó, ez a fogalom. Hát hogy lehetne ez a mi célunk, hogy ne hanyagoljuk el a bennünk lévő kegyelmi ajándékot? Egyáltalán van-e bennünk kegyelmi ajándék? Nos, mindezek tisztázására egy kicsit járjuk ezt körül, hogy mi is az a kegyelmi ajándék, ami benne volt Timóteusba. Ennek a görög szónak a gyöke, mert ha így mondom, hogy a kegyelmi ajándék azt jelenti, hogy karizma, akkor én gondolom, hogy most nagyon sokan azt mondják, ja igen, ezt már hallottuk, karizma. Ennek a gyöke, ennek a szónak a charis, ami azt jelenti, hogy öröm. Hogy öröm. A hozzátoldott ma, és így keletkező szó a karizma, egy valamilyen tett következményében beállt állapotra utal. Tehát valaminek a következményére utal. Az öröm következményére, vagy az kegyelem következményére. Mert az öröm Istentől elválaszthatatlan dolog. Az az öröm, amely az örömnek az etalonja, vagy ami az öröm. Hát vannak nekünk Istentől elválasztott örömeink és örömforrásaink az alkoholban, ebben, abban, a másik meglátásában, a nyereményben. Az is az öröm, de amikor arról beszélünk, hogy az öröm, akkor a Szentírás azt tanítja nekünk, hogy az Istennek a jellemvonása. Ugyanezt mondja a Biblia a békességről, a szeretetről. Ugye itt látjátok is a föliratot, az Isten szeretet. Ez azt jelenti, hogy a szeretetnek, örömnek, békességnek az etalonja Isten, vagy, hogy még radikálisabban mondjam, ez maga Isten. Ez nem csak Istennek egy jellemvonása, mint nekem az, hogy nincsen hajam, hanem Isten lényege az, hogy ő az öröm, hogy ő a békesség, hogy ő a szeretet. Ez az ő lénye. Ő személy, de mindezek benne vannak, mindezek őt magát jelentik. Na most azt mondja, hogy a benned lévő kegyelmi ajándékot ne hanyagold el. Magyarán Isten kegyelmes volt hozzád, Timóteus, mert valakiben lakozik a benned lévő kegyelmi ajándék. Ez azt jelenti, hogy Isten jót tett veled, az ő kegyelméből megajándékozott téged. És mindaz, amit ez jelent, ne legyen elhanyagolt a te életedben. Timóteusról tudjuk azt, hogy, mert erről beszél Pál apostolnak a levele, hogy Timóteus kapott a kegyelem által, az Istennel való találkozás által, kapott Istentől képességet a gyülekezetnek, a rábízott embereknek a vezetésére, tanítására, gondozására. Istentől megkapta erre a képességeket. És azt mondja az apostol, hogy Timóteus nem szabad ennek elvesznie. Ugye beszéltünk arról, hogy Timóteus félelmekben van, egy kicsit aggódik, mert ő fiatal, sokan lenézik őt, hát te még nem tudsz az életről túl sokat. És most az apostol azt mondja, hogy ne ezekre nézzél, hanem arra, hogy az Isten megajándékozott téged olyan képességekkel, amelyeket ápolnod és gondoznod kell, amelyekre gondosan ügyelned kell, amelyek nem veszhetnek el, mert ha te ezekkel nem foglalkozol, akkor értelmét veszti az életed, és értelmét veszti a te szolgálatod. Magyarán nem olyan könnyű dolog ezt megérteni, hogy mi is a kegyelmi ajándék, de úgy foglalhatjuk össze, hogy a kegyelmi ajándék az egyszerre valamiféle képesség és feladat is. Képesség és feladat is. Ami nem elválaszthatatlan attól, hogy az ember Istennel kapcsolatba kerül, és Istennel kapcsolatba lép. Mert azt mondja, hogy a benned lévő kegyelmi ajándékot, Timóteus, a benned lévő kegyelmi ajándékot ne hanyagold el. Létezhetett és létezhet az, ami kegyelmi ajándék egyébként, annak előtte is, hogy az ember nem volt Istennel kapcsolatba, de ilyen az ember személyére, önmagára mutatnak. Tehát ne úgy gondolkozzunk erre, hogy egy cérna géza vézna ember, aki találkozik Istennel, az egyszer egy olyan kegyelmi ajándékot kap, hogy ő lesz Schwarzenegger, a legerősebb emberek egyike a világon, vagy volt. Ne gondoljunk erre, testvérek. Hát a cérna géza attól, hogy találkozik Istennel, valószínű, hogy cérna géza fog maradni azután is. Azonban az irány, az ember tulajdonságainak, képességének az iránya, amíg Isten nem ismeri, addig általában önmagára mutat. Végtelenül önzők vagyunk. Minden képességünket arra használjuk föl, hogy nekünk jó legyen. Olyan megdöbbentő, hogy sokszor még azt a képmutatást is megtesszük, testvérek, hogy mintha másokon segítenénk, de azt is azért tesszük meg sokszor, mert azt várjuk, hogy attól nekünk jobb legyen. Nem? Hányszor adakoztunk azért, hogy megnyugodjon a lelki ismeretünk? Most hadd kérdezzem meg, amikor az ember a lelki ismerete véget adakozik, akkor az arról szól, amire adakozik? Nem, az rólam szól, hogy én megnyugodjak. Hányszor segítettünk úgy embereken, hogy azt mondtuk, hogy hát majd engem is valaki megsegít. Most ez arra mutatott, hogy neki akartam segíteni, vagy arra mutatott, hogy én el akarom vetni annak a magját a magam számára, hogy majd amikor én megöregszem, rajtam is segítsenek. Hányszor teszünk jó dolgokat, testvérek, azért, hogy az emberek fölnézzenek ránk, hogy dicsérgessenek bennünket. És fontoljuk meg, hogy ezek arról szólnak, hogy én valóban a jót akarom cselekedni, vagy arról szólnak, hogy azt akarom, hogy végre mások is foglalkozzanak velem. Hogy észrevegyenek engem. Nos, testvérek, a kegyelmi ajándék az létezhet az Istennel való találkozás előtt is, de egészen biztos, hogy az ilyen tulajdonságoknak az iránya önmagunkra mutat. Azonban, amikor az ember találkozik Istennel, akkor a kegyelmi ajándék azt jelenti, hogy ezek a tulajdonságok elkezdenek Istenre mutatni, és a másik emberre kezdenek mutatni. Hiszen ezek a helyes irányok. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd a te fele barátodat. Megváltozik az irány. Amíg nincs Isten, addig egy dologról szól az életünk, szeresd önmagadat. Aztán, amikor Istennel találkozunk, akkor megérti az ember, hogy az Urat kell szeretnem. Teljes erőmmel, elmém képességeivel, gondolataimmal, szívemmel, valómmal, Istenre kell, és az én fele barátomra kell, hogy irányuljon az én életem. Azt mondja Pál apostol, hogy Isten kegyelmi ajándéka ott van benned, Timóteus, ne hanyagold el. Ne hanyagold el. Mutassál az Istenre a te egész életeddel és szolgálatoddal. De azt is el kell mondjuk a kegyelmi ajándékról, hogy lehet egyébként teljesen új dolog is az ember életébe. Ami addig nem jellemezte az embert, az most megjelenik ő benne. Vannak ilyen kegyelmi ajándékok is, amiknek nem látjuk a gyökerét, soha nem is léteztek annak előtte, de egyszer csak valamilyen módon az Istennel kapcsolatban levő ember élet, és ezek is Istenre, a kegyelemre, Jézus Krisztusra és a másik emberre irányulnak. Van ilyen, hogy valaki, aki egyébként nagyon önző volt az Istennel való találkozása előtt, aki nagyon hiú volt, az egyszer csak az Istennel való találkozásban megfordul. Nem érdekli már többé a maga teste, hanem odaadja magát. Az egyház történelemben számtalan ilyen eseményt látunk, amikor jómódú emberek, akik a koszt, a szemetet látni se bírták, az Istennel való találkozásukban úgy megváltoztak, hogy elmentek a nyomortelepekre, elmentek a senkik közé hirdetni nekik az evangéliumot. És megváltozott valami bennük, valamilyen ajándékot kaptak, hogy nem iszonyodtak, nem viszonyogtak, Nem húzták vissza a lábukat, meg a kezüket, hanem ott voltak, és tették ezt a szolgálatot. Mert kegyelmi ajándékot kaptak, Isten elvett belőlük valamit, vagy nekik ajándékozott valamit, ami korábban nem volt bennük, és ezt a helyes módon ápolták és gondozták. Amikor tehát a kegyelmi ajándékra gondolunk, akkor talán úgy foglaljuk össze, hogy ez nem függetleníthető Istentől. Mindenféleképpen olyan tulajdonságokra, képességekre és egyúttal kötelességekre mutat ez a fogalom, hogy kegyelmi ajándék, ami Isten kegyelméből, hogy ő jó volt hozzánk, az életünkben úgy jelenik meg, hogy azzal Istenre mutatunk, hogy azzal embertársaink segítségére lehetünk. Azt is megmondja Pál apostol, hogy milyen módon adatott Timóteusnak ez a kegyelmi ajándék. És ez nekünk is fontos, hogy még inkább értsük azt, amiről itt szó van, hiszen így olvastuk, hogy profécia által kaptál a vének kézrátételével. Profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ha felületesen olvasuk ezt a részt, és nem értjük ennek az igazi jelentését, akkor könnyen gondolhatunk valami mágikus dologra. Hogy ott valami öreg emberek összeálltak a gyülekezetbe, és akkor rátették a kezüket Timóteusra, és hát ottan olvasták rá a varázslatot, vagy az akármit. Ugye? Meg profétáltak ott fölötte. Hát nem erről van szó, ezért is járjuk ezt röviden körül, hogy megértsük azt, amiről itt az ige beszél. Amikor azt mondja, hogy profécia által kaptad, akkor ennek az elhívásnak, hogy tudnélik Timóteus a gyülekezet élére állt, ennek az isteni eredetére utal. Arra, hogy Timóteus nem úgy volt ez, hogy te előálltál ott az efézusi gyülekezetbe, és azt mondtad, hogy én akarom vezetni a gyülekezetet. Mert én magam olyan fickónak érzem, nekem olyan képzettségem van, hogy ezt én akarom csinálni. Hanem azt mondja az apostol, hogy ennek volt egy mennyei eredete, hiszen a proféták és a proféciák, azok arról szóltak, amit Isten a mennyből elmondott és kijelentett, amit mi nem látunk itt a földön, ha az Isten nem beszél róla. A profétákat úgy is hívták, hogy látó emberek. Olyasmiket láttak, olyasmikről beszéltek, amit a többi ember körülöttük nem látott, amiről mások nem beszéltek. Mennyei dolgokat közvetítettek az embertársaik, a kortársaik felé. Most úgy van ez, hogy azt mondja Pál apostol, hogy te is profécia által kaptad a mennyei dolgok, a mennyei rend szerint, a mennyei eredete van a te szolgálatodnak, akár Timóteus értette ezt meg az ő szolgálatával kapcsolatosan, akár a gyülekezet értette meg ővele kapcsolatosan. Az apostol azt mondja, hogy ez a mennyből jött, hogy neked ezt csinálni kell. Igen, testvérek, van minden szolgálatnak egy úgynevezett belső elhívása, meg van egy külső elhívása is, és a belső elhívás az, amit az ember maga megérez, amiért imádkozunk, amifelé Isten vezet, és egy idő után egy látásunk keletkezik azzal kapcsolatban, hogy nekünk ezt kellene csinálnunk, vagy ezt kell csinálnunk. A külső elhívásnak meg egyfajta része az, hogy mások is eljutnak erre a látásra. Tehát most imádkozhatok azért, hogy az Úr Isten segítsen meg engem abba, hogy én mehessek a holdra. És lehet, hogy egy idő után elég nagy készséget fogok ebbe erre kapcsolatosan érezni, hogy na, akkor én mehetek a holdra, de ha ezt a magyar társadalomban senki nem látja úgy, hogy nekem kell a holdra mennem, akkor valószínűleg itt fogok maradni. Hát ez úgy van, hogy a hívő embernek is imádkoznia kell azért, nyitott szemmel kell járni, és könyörögnie kell azért, hogy Istenem, mi a te célod velem itt a földi életemben? Nem kell nekünk programot szabni Istennek, egészen egyszerűen csak el kell kezdeni hallgatni Istenre. hogy ő milyen képességet adott nekünk, mire indítja föl a szívünket. Jöhet Istennek a vezetése akár az igéből is, az ige által. Én ezt akarom, hogy ezt cselekedjed. De mindenképpen hozzátartozik ehhez az, hogy a közösségnek, amelynek én a része vagyok, annak a lelki körnek, valahogy ugyanerre a látásra el kell jutnia. Azt olvassuk, hogy amikor Pál elindult a pogányok közötti szolgálatra, akkor az egész gyülekezet ebben egyet értett, hogy ezt Pálnak kell csinálnia. Ott voltak Pálba azok a kegyelmi ajándékok, most már helyes irányba fordítva, amik teljesen alkalmassá tették őt arra, hogy elmenjen a pogány vidékekre, és ott az elszórtságban élő zsidósággal, meg a pogányokkal megismertesse az evangéliumot. Miért? Milyen adottságok voltak ezek? Hát az, hogy Pál apostol egy fő zsidó volt, másfelől római állampolgár volt, nyelveket beszélt, nagy műveltsége volt. Testvérek, mind alkalmassá tették, szabadon közlekedhetett a birodalomban, ismerte a zsidó hagyományokat, és ezt fölismeri a gyülekezet. És amikor arról beszélnek, hogy el kell indulni a pogányok között, meghirdetni az evangéliumot, akkor erre a látásra jutnak, hogy hát itt van közöttünk az apostol, hát neki kell, őt kell kiküldeni. Hát az Isten őt ajándékozta meg mindazzal, amíg Jézus nem ismerte, addig ezek a képességei, ez a tudása mind csak magára mutatott. Egy fiatal, erőtől duzzadó ember volt, Saulus, aki még attól se riadt vissza, hogy elmenjen Damaszkuszba keresztjéneket fogdosni. Az igazán elkötelezett zsidó ember volt, nem? Ettől se riadt vissza. Akkor se volt magasabb, akkor se volt nagyobb, de olyan önbizalom feszült benne, hogy lóra ült, aztán vitte magával a papírokat, hogy összefogdossa egy másik ország városában a keresztjéneket. Addig így nézett ki az élete. Aztán egyszer csak jön Jézus, és ezek a képességek megváltoznak, az irányuk megváltozik. És aztán elmegy a pogányok közé, és hirdeti a szórvány zsidóságban, hirdeti a pogányok között Jézus Krisztus evangéliumát. Nem lett nagyobb, nem lett egészségesebb, de azok a képességek, amelyeket Isten neki adott a mennyből, azok most már jó irányba mutatnak. Látás. Sok ember van úgy, hogy na, megtértem, aztán minden megy tovább úgy, ahogy van. Nem kell semmin változtatni. És Isten is csak úgy kell, hogy azért ő túlzottan ne túrja föl az életemet. Nem szeretünk arról az Istenről hallani, aki bizonyos dolgokat kiikszel az életünkből, és azt mondja, hogy ez nem kell. A legtöbb ember olyan Istenre vágyik, amelyik jön és kipipál mindent, hogy te mindent jól csinálsz. Én még meg is áldalak érte. Nos, testvérek, azt jelenti az, amiről itt beszélünk, hogy az ember, amikor hitre jut, akkor kérjen Istentől látást arra nézve, hogy de mit kell nekem, mire akarsz te engem itt a földi életben használni, mit kell nekem csinálni, mi az én dolgom. Engedd, hogy meglássam, hogy mire tettél engem képessé. Vezess engem, Uram! És ahogy itt mondja az apostol, a vének, a presbiterek kézrá tétele sem hiányzott Timóteus életében ennek a felhatalmazásnak. Nem varázslat volt, testvérek, egészen egyszerűen az Isten népének a felismerését jelezte ez, hogy igen, Timóteusnak gyülekezetet kell vezetnie, és ennek a hitelesítése, a felhatalmazás volt a kézrátétel. Bizonyos értelemben azt gondolom, hogy ismerjük ezt mindannyian. Talán nem nincs itt a gyülekezetben olyan, a fiatalok között bizonyára vannak, akik lettek volna még lelkész beiktatáson, amikor egy lelkészt, egy gyülekezet megválaszt, és utána úgy nevezik ezt a szertartást, hogy beiktatják. Hát akkor az ott lévő többi lelkipásztorok, a gyülekezet áldja őt, megáldja. Nem vetik rá a kezüket, nincs ebben semmi, hogy most megérintjük, vagy csak fölé tartjuk, nem kell ezt misztifikálni. Itt arról van szó, hogy imádságos szívvel kísértük ezt a dolgot, és elismerjük, hitelesítjük, hogy te itt a helyeden vagy. Neked itt kell lenni. Ez az Istentől kapott ajándék kibontakoztatásának a helye az életedbe. Timóteus ezt megkapta. Nem csak neki adatott vezetés a mennyből, hanem fölismerte az a közösség is, az, hogy Timóteusnak ezt kell tennie, igét kell hirdetnie, az írást kell fölolvasnia, példának kell lennie a hívő emberek előtt. Azzal folytatja az apostol, hogy ezekkel törődj, ezekkel foglalkozzál, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. Testvérek, az mondja újra az apostol, hogy legyen gondod, ne hanyagold el, ezekkel törődj. Az életed boldogságának, az életed kiteljesedésének, Timóteus, az a kulcsa, hogy azon az úton járjál, azokban a cselekedetekben járjál, amiket Isten neked elkészített. Letérhetsz jobbra-balra, Timóteus, mondhatod azt, hogy nem nekem való dolog ez a gyülekezet vezetés. Mondhatod, hogy fiatal vagyok, én egy kicsit félreállok, de most azt mondja az apostol, hogy nem lesz teljes az életed. Csak akkor lesz teljes a te örömöd, csak akkor lesz rajtad áldás, ha azon az úton jársz, amit Isten neked megadott, és hidd el, hogy az Isten erre téged képessé is tett, törődj ezzel, foglalkozz ezzel. Ne azzal foglalkozz, hogy mások mit mondanak. Ne a köldöködet nézed, és azt mondjad, hogy hát én erre nem vagyok képes. Hanem azt mondja Timóteus, te kaptál Istentől vezetést, téged fölhatalmaztak a gyülekezet, lelki emberei arra, hogy csináld, ezzel törődjél. Ez legyen a te kiinduló pontod. És így végezzed a te szolgálatodat, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. Az újfordítású Bibliánk egy olyan variációt hoz ebben a szövegben, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt, és ezzel azt a lehetőséget adja, hogy az apostol arra buzdítja Timóteust, hogy haladjon ő úgy előre a szolgálatban, mit ne mondjak így mondom, karrierben, hogy ezt mindenki lássa, hogy legyen eredményes. De ez egy kicsit idegen attól, amiről eddig szólt az apostol. Ő nem egy karrieristát akar csinálni Timóteusból. Ő nem azt akarta, hogy te ottan úgy működj a gyülekezetbe, hogy az emberek fölnézenek rád, és azt mondják, hogy hú, na ez egy olyan szép életpálya, egy olyan szép karrier, hogy én is gyülekezetvezető akarok lenni. Hanem inkább arra céloz az apostol, amit jobban kifejez ez, hogy mindenek előtt ez a fordítás, hogy minden tekintetben. Timóteus, ezekkel törődjél, ezekkel foglalkozz, hogy tudnél, te Istentől megajándékozott ember vagy, és akkor a te előrehaladásod minden ember előtt, mindenki előtt, mindenek előtt látható lesz. Mindenek előtt. A kegyelmi ajándékok kibontakoztatása. Ez ott fog lezajlani. Mindenek előtt ez legyen a te életedben. Pontosan azt erősíti ezzel az apostol, amit eddig bíztatásként elmondott. Hogy tudnélik, Timóteus, te az Isten kegyelmébe fogadott ember vagy, ne fogd vissza magad. Az Isten megajándékozott téged, ezzel foglalkozzál. Kedves testvéreim, amikor elolvasjuk ezeket a sorokat, és Isten bíztat és bátorít bennünket, akkor hadd szabadjon utalnom arra, hogy hitem és meggyőződésem az, hogy Isten minden gyermekének, akit az ő kegyelmébe fogadott, adott kegyelmi ajándékot, vagy megadta már, csak eddig nem jó irányba használtuk, vagy most ajándékoz meg vele, legyen a mi szívünk nyitva, és legyen a mi szívünk kellően alázatos mindannak a kikérésére, amit mi nem látunk. Kérjük Istentől azt, mi a te terved velem? A kegyelmi ajándékokról ne felejtsük, hogy ezek mindig Istenre mutatnak. Mindig a gyülekezetre, a közösségre mutatnak. Ezeket nem azért adja Isten, hogy én magam jól éljek belőle, hanem pontosan azért adja, hogy gazdagítsam vele Isten népét. Adja Isten, hogy ezt egymásról is fölismerhessük. Hogy vajon ki mire hívatott el itt közöttünk? Mi az ő benne, amivel a többiek gazdagságára lehet, lelki gazdagságára? És könyörüljön az Úr rajtunk, hogy mi ezekkel tudjunk törődni és foglalkozni. Hogy mindenek előtt az ebben való előre haladásunk érdekeljen és foglalkoztasson bennünket. Nem a mi életünknek, testvérek, nem az a legnagyobb előrehaladás, hogy több pénzünk van, nagyobb házunk van. A hívő ember életének az előrehaladása az, hogy Istennel egyre mélyebb kapcsolata van. Mi nem a mának, a múlandónak akarunk élni, hanem az örökké valónak. És az örökké valóság számunkra Isten maga. És a mi életünk akkor jut előbbre, ha az Istennel való kapcsolatunk egyre mélyebb és egyre inkább kiteljesedik. Legyen segítségül ebben nekünk az Úr, és engedje meg azt, hogy az elkövetkezendő héten is ennek a programnak megfelelően tudjuk megélni a mi életünket családban és gyülekezetben, munkahelyen és az otthonainkban egyaránt. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk most, minek előtte imádkoznánk. A 397. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 397. dicséretünk első és második versét, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Elcsendesedve imádkozzunk testvérek. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy te nélküled nem ismerhetjük az örömöt. És mindaz, amit örömként ismerünk, csak múlandó pára és köd, amely hirtelen semmivé lesz. De dicsőítünk téged azért, mert lehajoltál hozzánk, és benned és általad mégis rátalálhatunk az örömre, az örömteli életre. Köszönjük, hogy ébresztgetsz most bennünket, és arra buzdítasz, hogy mélyedjünk el a te világodban. Könyörögjünk te hozzád, hogy megérthessük, mi célból is vagyunk itt a földön, mi célból vagyunk ebben a közösségben. Köszönjük, hogy ébresztgeted a mi szunnyadó és poros hitünket, a mi elhanyagolt életünket, és azt mondod, hogy nem juthatunk kiteljesedésre, egyedül csak, ha rád hallgatunk és rád figyelünk. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy ne nyugodjunk addig, amíg nem értjük azt, hogy a helyünkön vagyunk, amíg nem tudjuk ezt, de tégy bennünket nyitottá arra, hogy újra vezessél, hogy újfelé vezessél. Bocsásd meg nekünk, hogy sokféle kegyelmi ajándékot, amit nekünk adtál, mi rosszul használunk. Önmagunkra, önmagunk gerjedelmeire költjük. Taníts meg bennünket, ami egész életünket, elménket, erőnket a te szolgálatodba rendelni és hozni, és azzal dicsőségedre és mások javára élni. Légy segítségű nekünk, hogy ezt megtehessük, és keltsél a mi életünkbe lelkiismeret furdalást, ha nem így élünk. Köszönjük kegyelmedet, amelyel most is keresel és tanítgatsz bennünket, és köszönjük, hogy ezáltal azt akarod, hogy mi előbbre jussunk, egyre mélyebb kapcsolatra jussunk te veled. Urunk, légy nekünk segítségül, és add, hogy így telhessenek el a mi napjaink, áld is meg a mi közösségünket, hogy mindannyian helyünkre találjunk, és készek legyünk néked és egymásnak szolgálni, mindazzal a kegyelemmel és kegyelmi ajándékkal, amivel bennünket megajándékoztál. Köszönjük, hogy így keresel kegyelmesen bennünket. Kérünk, maradj velünk és közöttünk. Amen.